Óév este arra kértelek benneteket, hogy imádkozzatok a vezetőségünkért, mert január 5-én pénteken egész napos vezetői csendes napot tartunk, aminek a fő célkitűzése az az, hogy elkérjük Istentől a következő 3 évnek a vezettetését. Azt a stratégiai tervet, amivel Isten szeretne a gyülekezetünkben és a gyülekezetünk által munkálkodni. Dicsérjétek velünk együtt az Urat, mert jó az Úr, meghallgatta a könyörgésünket, és adott vezettetést, adott látást. Azt is mondtam előre, hogy arról az igéről szeretnék ma beszélni, az évnek a nyitányaként, amivel Isten az egész következő 3 éves időszakunkat szeretné jellemezni. Így hallgassuk Isten szavának egyetlen rövid igéjét. Egyetlen rövid mondat. Ezúttal ezt a Károli fordításból fogom olvasni, mert sokkal jobban kifejezi mindazt, amit Isten üzen nekünk. Dániel könyve 11. fejezetének a 32. verséből így hangzik Isten igéje a Trinity gyülekezet számára. Az Istenét ismerő nép felbátorodik, és cselekszik. Még egyszer, hogy mélyebbre menjen. Az Istenét ismerő nép felbátorodik, és cselekszik. Atyánk, hálásak vagyunk neked a te vezetésedért. Szeretnénk, hogy mindaz, amit mondasz, meg is valósuljon bennünk és általunk. Jézus nevében. Ámen. Foglaljatok helyet. Mi ez? Bankkártya. Jó. Mindenki látja? Ez egy bankkártya. Az egyéves kislányom szerint ez valami olyan, amit nagyon érdemes megrágni. Fogalma sincs arról, hogy ez egy bankkártya. Az egyéves kislányom számára ez valami olyan, aminek az állaga kiválóan alkalmas arra, hogy ő rágja. Ha megkérdezném a 4 vagy 7 éves gyerekemet, hogy mi ez, hát talán annyit mondanának, hogy egy műanyag lapka. És igazuk lenne? Igen. És Annabelnek igaza van, hogy ez jó, hogy megrágjuk. Hát nem tudom, hányan próbáltátok óvatosan a válasszal, hányan rágcsátok bankkártyákat, de ő így gondolja. Jó. Tehát rágóka, plastiklap, bankkártya. Mind a három igaz erre az egy dologra, igaz? Jó. Hogyha azt mondom Attilának, hogy tessék, itt van ez a bankkártya, vedd el kérlek, neked adom, használhatod, ahogy csak akarod. Legjobbak. Mihez tud most Attila kezdeni ezzel a bankkártyával? Látom, tanulékonyak vagytok. Például megrághatja. Vagy. Így van. Attila, bár ismerjük egymást, az ismeretünk még nem terjed odáig, hogy azt mondta volna nekem egy ilyen felszólításra, hogy jó Tamás, de valamit kifelejtettél, mondd meg a kódot. Ugye? Megrághatja, gyönyörködhet benne, tapogathatja, mert dombor nyomott bankkártya. És ezen kívül semmi másra nem lesz jó a számára. Attól függően tudja használni, vagy nem használni, hogy a kettőnk kapcsolatának milyen mélységű a minősége. Mert abban a pillanatban, hogy Attila venné a bátorságot, és feltenné nekem azt az egyszerű kérdést, hogy Tamás, 4 számot szeretnék hallani. Ez a kapcsolatunknak a minőségére óriási változást gyakorolna. Mert innentől kezdve rajtam múlna, hogy ezt a rendkívül bizalmas információt megosztom-e vele, vagy sem. Akarnám-e, hogy Attila éljen a bankkártyámnak minden lehetőségével, vagy nem akarnám? Meghagynám-e őt az ismeretnek azon a szintjén, amit most tud, vagy mélyebbre engedném? Isten úgy döntött, hogy a mennynek minden erőforrását elérhetővé teszi az ő népe számára. Minden erőforrás, ami a láthatatlan mennyei királyságban létezik, az övéi számára elérhető. De kizárólag akkor, hogyha Isten népe veszi a fáradtságot, és azt mondja, hogy Uram, akarlak megismerni téged még jobban. Akarom tudni, hogy mit akarsz te tenni velem. És Isten azt mondja, hogy a PIN kódom ennyi, 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 ennyi. És abban a pillanatban a menny minden erőforrása elérhetővé válik. Hogyha akarod megismerni az élő Istent mindenestől. Mindenestől. Szóval a PIN kódom a következő. Az az 5000 forint mind a tiéd. Oké. Szóval. Egy végtelen erőforrásnak a mennyei bankkártyáival ajándékozta meg Isten a Trinity Baptista gyülekezetet. Elhiszitek ezt? Hiszitek, hogy minden, amire szükségünk van, az már megvan Istennél. Legyen szó anyagiakról, ha majd imaházat fogunk építeni. Legyen szó lelkiekről, szabadulásokról, gyógyulásokról, helyreállásokról, kilépésekről. Minden ott van Istennél. Kizárólag rajtunk múlik, hogy mennyire akarjuk megismerni őt. Mennyire vesszük a bátorságot arra, hogy kérdezzünk. Mennyire ér el egyáltalán a tudatunkig az, hogy ezek az erőforrások léteznek, és elérhetők, csak oda kell menni Istenhez. Csak kérni kell tőle, de ez kapcsolatot feltételez, mélységet feltételez. Azt tanítja nekünk Isten igéje, hogy a mennyei erőforrások végtelenek, mert ez a végtelen növekedésnek az országa. Azt tanítja számunkra az Isten igéje, hogy a győzelem az ő népe számára biztos. Mert 2000 évvel ezelőtt a csata már eldőlt. A háború végkimenetele tudható. Jézus egyszer s mindenkorra legyőzte a gonoszt. Legyőzte a halált. És azt írja Pál apostol, hogy diadal menetben az ellenségét lefegyverezve és őket megszégyenítve bevonult a mennybe győztes királyként. Tudtad, hogy ennek az Istennek az oldalán állsz? Tudtad, hogy a harcaid, még hogyha van is köztük bukás, mert van, de hogy a győzelem már biztosan a miénk. Remélem, hogy tudtad. Az erőforrások végtelenek, a győzelem biztos. Szerintetek az ilyen sereg hogy áll neki egy-egy harcnak? Képzeljétek el azt a sereget, sokan láttunk már sokféle háborús filmet. Képzeljétek el azt a sereget, aminek a tagjai soha nem fogynak ki a lőszerből. Képzeljétek el azt a sereget, aminek a tagjai halhatatlanok, vagy hogyha megsérülnek, rövid időn belül újra felállnak, és mennek tovább. Milyen szóval jellemeznétek ezt a sereget? Hogy? Bátor, igen. Tökéletes, igen. Legyőzhetetlen. Köszönöm. Az ilyen sereg legyőzhetetlen. Üdvözöllek benneteket. Legyőzhetetlen serege az Úrnak. Nincsen olyan, amit Isten ne tudna megtenni az övéivel, hogyha az övéi engedelmeskednek neki. Nincsen lehetetlen küldetés, vagy megvalósíthatatlan feladat. Azt olvastuk, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Hogyha az erőforrások végtelenek, hogyha a győzelem biztos, mi lenne bátorító, hogyha nem ez? Mi más inspirálna arra, hogy ebben a rövid néhány évben vagy évtizedben, amíg még itt vagyunk a Földön, mindent beleadva dolgozzunk az Úrért? Hogyha ez nem bátorít, ha ez nem inspirál, akkor semmi nem fog. Nagyon kevés az időnk. A királyság egyre közelebb van. 2018 év telt el Jézus születése óta. Egy héthez képest egy héttel közelebb vagyunk a királyság eljöveteléhez. Az volt a benyomásom, hogy adventkor valahogy közel jött a gyülekezetünkhöz a menny eljövetelének a valósága. Valahogy úgy érzékeltem, hogy a gyülekezet érzi, hogy érezzük együtt, hogy egyre közelebb a menny. Még egy évvel közelebb vagyunk. Megint egy évvel. Ahhoz, hogy az Úr harcait teljes erőbedobással tudjuk harcolni, nem lehet megkerülni, hogy a menny tudata az állandóan jellemezze a mi gondolkodásunkat. Ezt nem lehet megkerülni. Kezd hozzászoktatni magadat a mennynek a közelségéhez. Akár annak a gyönyörűségéhez, akár az áldásaihoz, akár az igazságához. Mert a menny közelsége az van úgy, hogy úgy hat rád, hogy de jó, menjünk, meg van úgy, hogy úgy hat rád, hogy jaj, Uram, csak kegyelmez, mert így nem akarok megállni előtted. Egyre közelebb van a királyság. Kevés az idő. Mi inspirálta szerintetek arra a hitelődeinket, az őskeresztényeket, az ősegyházat, az óegyházat, a nagy hithősöket egészen napjainkig? Mi inspirálta szerintetek arra, hogy feláldozzák az életüket, akár az életüket? Mi? Az az egy dolog, hogy hittek abban, hogy közel van a királyság. És attól függetlenül, hogy mondjuk az apostolok óta eltelt kicsit több, mint 2000 év, ez nem azt jelenti, hogy ők tévedtek. Mert a menny szempontjából egy év, vagy két év, vagy 2000 év pontosan ennyi. Csak annyira szeret bennünket az Úr, hogy még bennünket is megvárt. Ez azért jó, nem? Én örülök neki. De a királyság egyre közelebb van. Sürgetően közel van. Soha nem fogok nektek időpontokat mondani. Jó lenne, ha tudnék, de nem. De az biztos, mert ezt mondja az ige, hogy sürgető közelségben van a királyság. Tehát Isten népének cselekednie kell. Isten népének be kell állnia a harcokba, és harcolni Isten harcait. az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Három kulcsfogalom van ebben az egyetlen mondatban. Olyan népről van szó, amelyik ismeri az ő Istenét. Ha a nép ismeri az ő Istenét, akkor felbátorodik. Ha nem ismered Istent, soha nem lesz kedved harcolni. Amíg nem ismered Istent úgy, ahogy Isten megismerhető, soha nem lesz kedved harcolni. Mert hogyha a menny közelsége nem valóság a számodra, akkor ez a világ fontosabb lesz annál, mint amennyire fontosnak kellene lennie. Akkor ehhez a világhoz fog kötődni a szíved. És azt mondja az Úr Jézus, hogy ahol a kincsed van, ott van a szíved is. Ha ehhez a világhoz kötődsz, akkor a saját életedet akarod majd építgetni. Mindent el akarsz majd érni, mert úgy érzed, hogy ez az élet túl rövid ahhoz, hogy elvesztegessük. Így aztán mindent meg fogsz tenni, hogy minél gazdagabb és kiteljesedettebb életet élj itt a Földön. Mit fog ez eredményezni? Az, hogy a mennynek a tudata szépen elhalványul számodra. Egyre kevésbé lesz valóságos, hogy sürgető lenne, hát az egyáltalán nem. És a fókuszod szépen lekerül a mennyről. Ezekről az emberekről is olvasunk ugyanebben az igében. Akik vétkeztek a szövetség ellen, azokat a gonosz ráveszi, hogy elhagyják a hitüket. De az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Na, rakjuk össze ezt a kettőt. Dániel könyve egy nagyszabású látomást tár elénk. Isten népének arról a helyzetéről, ami a világ történelemben mindig jellemezte az övéit. Tudnélik arról, hogy különböző társadalmi berendezkedések jönnek, mennek. Különböző uralkodók jönnek, mennek. Isten népe mindeközben különböző szenvedéseken áll, különböző szenvedéseken megy keresztül. Mert az uralkodók mindig uralomra törnek, mindig hatalmat akarnak, és soha nem fogják elismerni, hogy fölöttük van egy felsőbbrendű hatalom. Dániel könyve végigviszi az övéit az egész világ történelmen. És azt mondja, hogy nézzétek, egyre véresebb kezű uralkodók jönnek. Ez a világ soha nem lesz jobb. De egy valamit tudjatok, Isten népe. Az Úr uralkodik. Az Úr a király. Ti hozzá ragaszkodjatok. Benne bízzatok. Királyság, demokrácia, diktatúra. Folyamatosan váltják egymást a történelemben. A keresztények számára egy különös kiváltságot adott Isten. Valahogy úgy tudnám ezt megfogalmazni, hogy szépen lassan, ahogy haladunk előre a hitünkben, kitágul számunkra a világ. Kevés olyan ember van, aki érti, hogy hogy működik a körülöttünk lévő világ. Számunkra megadatott ez. Emlékeztek a gyerekkorotokra? Mondjuk 7 éves kisfiúkként és kislányokként mennyire érdekelt titeket az országunknak a belpolitikai helyzete? Hát nem gondolnám, hogy nagyon. Nem gondolom, hogy 2 babázás között a lányok azt mondták volna, hogy egyébként tudod, hogy miről beszélgettek a moszkvai pártkongresszuson? Ugye? Vagy miközben éppen ádász csata zajlott 2 harcos űrhajó vagy matchbox között, nem hangzott el, hogy hallottad, hogy Vietnámban meg háború van? De képzeld el. Miért nem? Azért, mert a világ szűk volt a számunkra. Meghatározott célokat töltöttünk be gyerekként. A saját vágyainkat. És hogyha akkor megkérdeztek volna, hogy akarod tudni, kisfiam, Tomikám, hogy milyen ez a világ, ami körülvesz? Hát nem biztos, hogy azt mondtam volna, hogy figyelj, légy szíves, avasd be engem Magyarország belpolitikai ügyeibe, vagy a vietnámi háborúba. Nem. Hanem minél többet megismertünk ebből a világból, annál több szörnyűséget kellett látnunk, és annál jobban megértettünk, hogy hogy is működik ez az egész itt körülöttünk. Ugyanez igaz szellemi szempontból Isten népére. És másra nem. Másra ugyanez nem igaz. Mert csak az ismerheti meg, hogy pontosan hogy működik ez az egész nagy világ itt körülöttünk, aki az ő Istenét ismeri, aki a mindenhatót ismeri, mert ő beavatja az övéit. Dániel könyve pontosan ezt teszi. Az az uralkodó, akiről itt szó van, az egyik görög dinasztiának a tagja. Egy bizonyos Antiochusz Epifánész nevű görög uralkodó. A legvéresebb kezűnek tartották számon az akkori világban. Hát sok ilyen véres kezű volt. Miután nem sikerült a legáldázabb ellenségét, Egyiptomot legyőznie, és visszafordult észak felé, hát ugye minden útvonal Izraelen keresztül vezet. Ha már az egyiptomiakat nem sikerült legyőznie, akkor fogta magát és lerombolta Jeruzsálemet, kifosztotta a templomot, és azért, hogy a zsidókkal érzékeltesse, hogy itt egy új világrend van születőben, egy egységes világrend, ahol a görög kultúra fog uralkodni, ahol az lesz a mérvadó, ahogyan a görögök gondolkodnak, ezért a jeruzsálemi templom fő oltárára egy kisebb oltárt állítatott, és Zeusnak, mint a görögök főistenének áldozatot mutatott be rajta. Na ugye, hogy senki nem esett most kétségbe ettől. Azért, mert nem vagyunk zsidók. De képzeljétek el, hogyha ez az egy gesztus azt jelentette volna, hogy innentől kezdve az Isten lakóhelyén, a jeruzsálemi templomban nem közeledhetünk Istenhez. Mert tisztátalanná vált a templom. Lehetetlen innentől kezdve áldozatot bemutatni. Innentől kezdve nem tudjuk, hogy meddig, de nem tudunk bűnbocsánatért való áldozatot bemutatni. Értitek ezt? Na hát ebben a helyzetben keletkezik Dániel könyve. És azt mondja, hogy ez az Antiochusz Epifánész mindazokat, akik vétkeztek az Istennel való szövetség ellen, tehát meggyengültek, és eleve érezték, hogy nem közeledhetnek úgy Istenhez, ráveszi arra, hogy elhagyják a hitüket. Egy egységesülő világnak a közepén ücsörgünk. Ahol teljes erővel próbálják az egységes világot létrehozni körülöttünk. Ahol még ugyan nem mondják ki, hogy születőben van egy új vallás, de tulajdonképpen érezzük a bőrünkön, hogy hát az, amit a keresztények mondanak, az nem kell. Az a fajta áltoleráns és intoleráns világ kell, amiben addig mehetsz, amíg mást nem bántasz. Ezt kimondja meg. Majd megmondják, hogy mit jelent az, hogy nem bántasz másokat. Körülöttünk van egy egységesülő világrend. Születőben van valamiféle új vallás. És a keresztényeket szépen lassan próbálják meg kinyomni ebből a világrendből. Miért? Mert mi folyamatosan szólni fogunk, hogy nem ti vagytok az Istenek. És bízom benne, hogy ezt senki nem érti félre. Nem politikáról beszélek. A szellemi valóságról beszélek. Minél jobban felbátorodik Isten népe, minél inkább veszi a bátorságot, és azt mondjuk, hogy egy igazság van, és nincs több. Az igazság nem relatív, nem választható. Egy igazság van, és az nálunk van. Mert az igazság a názáreti Jézus Krisztus. Egyre kevésbé lesz kívánatos a jelenlétünk. Azokat, akik vétkeztek a szövetség ellen, ráveszi a gonosz arra, hogy elhagyják a hitüket. Semmiben nem vagyunk messzebb ettől a kortól, mint Dániel. Semmiben. Mert hogyha ezt önmagunkra vonatkoztatjuk, akkor az úgy hangzik, hogy ha eddig sem vetted komolyan Istent, akkor a nehézségek között garantáltan nem fogod komolyan venni. Hogyha eddig is megalkuvó voltál a hitedben, ha eddig is belefért egy-két dolog, ami szembe megy Isten igéjével, akkor hogyha nyomás alá helyeznek, szerinted mennyire leszel megalkuvó? Hogyha egyszer csak azt mondják, hogy ha nem pártolod a meleg házasságot, nem fogadod el, ha a kislányodnak azt mondod, hogy de a lányok szeretnek szoknyába öltözni, ha a fiadnak azt mondod, hogy a fiúk nem szoktak szoknyába öltözni, és erre cserébe azt mondják, hogy jó, köszönjük szépen, akkor ebbe az autóba lehet beültetni a csemetét, és innentől kezdve majd az állam gondoskodik róla, mert félre neveled. Akkor mit mondanál? Tudnál ragaszkodni továbbra is Isten igéjéhez, és azt mondani, hogy férfivá és nővé teremtette őket? Ha eddig sem vetted komolyan Istent, a saját életedben, a munkahelyeden, a környezetedben, hanem megalkúttál, csendben maradtál, nem képviselted, akkor hogyha majd jön a nyomás, akkor annál könnyebben fogod elárulni azt, akinek a nevét viseled. És menthetetlenül el fogsz sodródni. Ne legyenek illúzióitok. Ha most nem hozol szilárd döntéseket, hogy nem fogsz megalkudni, és nem hagyod magad elsodródni, akkor menthetetlenül el fogsz sodródni. Ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Kérlek, vetítsétek ki a 3 éves tervünket a gyülekezetre nézve. Ezt itt le is kapcsolhatjuk, hogy jobban látható legyen. Az Istenét ismerő nép pontosan azt teszi, amit Isten mond neki. Pontosan, mert ismeri az ő terveit, mert tudjuk a PIN-kódot. De hogyha Attiláról azt tapasztalnám, hogy én azt mondanám neki, hogy Attila, kérlek, használhatod a bankkártyámat, de adok néhány irányadó gondolatot. És ezzel szemben azt látnám, hogy Attilának egyre jobb autói vannak, Attilának egyre nagyobb háza van, a bankkártyámon egyre kevesebb pénz van. Teljesen normális dolog lenne, hogyha azt mondanám, hogy Attila, nem ebben egyeztünk meg, igaz? Nem azt mondtam, hogy költsd el a pénzemet, hanem azt mondtam, hogy használd a kártyámat jó dolgokra. Az Istenét ismerő nép, az pontosan azt fogja tenni, amit Isten mond neki, mert ismeri az ő terveit. 2018, 19 és 20, az előttünk álló következő 3 év. Mondjuk ezt mondhatjuk rájuk, hogy a bátorság évei. Mindegyik évnek saját nevet adtunk, ami köti ehhez az igéhez, ezeket az éveket. Szeretnénk, hogyha arról a 4 évről, amiből egy már eltelt, egyben tudnánk gondolkodni, mert Isten egyben gondolkodik ezekről. 2017 volt az elköteleződésnek az éve. És ugye újra és újra kezdtem hangoztatni, hogy ez nem fog megállni, az elköteleződésnek még nem értünk a végére, folytatjuk az elköteleződést, elköteleződés éve 2.0-val. Valahogy úgy tudnám ezt illusztrálni számotokra, hogy ha ez volt 2017, az nem ért véget itt, hanem átlapolódik, és 2018-ban is folytatódik. Mert kimerné azt mondani, hogy most már teljesen eljutott az Isten ismeretnek a mélységeire. Na, föl a kezekkel. Ki az, aki azt tudná mondani, hogy most már a Bibliát a teljes mélységében ismeri? Hogy nem tudok többet imádkozni, mert eljutottam a csúcsig. Hogy nincs már hova tovább megismernem a lelki ajándékaimat, és így tovább. Tehát az elköteleződés éve a háttérben, mint egy alapfolyamat, működik tovább. Ehhez is próbáltuk igazítani a következő éveknek a teendőit. A Trinityt ennek az igének kell jellemeznie, hogy tovább haladunk az Isten megismerésében. Aztán miután már helyes Isten ismeretre tettünk szert, ez felbátorít bennünket a cselekvésre. Ezért tehát 2018 még mindig az elköteleződés jegyében a tanítványság éve lesz. Februárban beindul a mentori programunk. Már zajlanak a mentori felkészítők, és zajlanak a mentori felkérések. Azért, hogy személyesebb, kisebb csoportokban, kapcsolatokban még jobban elmélyülhessünk Isten megismerésében. Láthatjátok, hogy a 3 évet 3 fogalommal fémjeleztük. Ez a 3 fogalom soha nem lesz elválasztható egymástól. Ezért írtuk így, hogy mind a 3 évre, mind a 3 értéknek, látásnak, jellemzőnek kell lennie. Tehát 2018-ban a tanítványság, a szolgálat és a misszió 3-asából a tanítványságra fókuszálunk. 2019-ben, ami a szolgálat éve lesz, a tanítványság, a szolgálat és a misszió 3-asából a szolgálatra fogunk fókuszálni. 2020-ban pedig, ami a misszió éve lesz, a tanítványság, a szolgálat és a misszió 3-asából a misszióra fogunk fókuszálni. De továbbra is haladunk előre a tanítványságban. Első körben nem tudtuk az egész gyülekezetet, és nem is akartuk bevonni a mentori programba, mert nem akartuk túlterhelni sem a mentorokat, sem a tanítványokat. De szépen, fokozatosan az egész gyülekezetet szeretnénk bevonni a tanítványképző mentori programba. Elérkezett az idő, hogy aktívabban hirdessük az evangéliumot. Erről szól majd a missziónak az éve. 2020-ban várhatóan a Billy Graham társaság vezetésével a stadionban lesz egy nagyszabású evangelizáció. Erre fel kell készülni. De nem csupán a stadion evangelizációra készülünk, hanem arra, hogy különböző platformokon határozottan, felbátorodva hirdessük az embereknek Isten evangéliumát. Akár úgy, hogy klasszikus evangelizációs Isten tiszteleteket hirdetünk meg itt az imaházunkban. Akár úgy, hogy amit majd a következő időben fogunk elkérni Istentől, valamilyen társadalmi szintéren, kórház, szociális segítségnyújtás, valamilyen szintéren hirdetjük az evangéliumot. Akár nagyon direktben, utcai evangelizáción megszólítjuk az embereket, és beszélünk a hitünkről. Tanítványság, szolgálat, misszió. Ennek a háromnak kell jellemeznie, és ez a három fogja jellemezni a gyülekezetünknek az életét a következő években. Hogy megvalósuljon rajtunk az, amit Isten adott látásként. Az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Ezért tehát, és ezzel szeretném zárni, legyen benned a vágy, hogy jössz együtt a gyülekezettel. Érjenek véget az ücsörgésnek a napjai, jó? Ha eddig üldögéltél, ideje felállni. Mert akik üldögélnek, azokat a gonosz megfogja, és egy kicsi bűntudattal rávesz arra, hogy ha megszegted a szövetséget, viszlát. Nem is olyan fontos neked ez a te hited. Ráveszi arra, hogy elhagyják a szövetséget és a hitüket. Ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Tudatosuljon benned, hogy végtelenek az erőforrások. Nincsen olyan helyzete az életednek, amire Istennek ne lenne válasza. Nincsen. Nincsen olyan, amit ne tudna megadni a számodra, ha követő vagy. Tehát ismerjük meg Istent. Erről fog szólni a tanítványság. Húzzuk fel a szellemi falakat. Mit tanít az ige? Ez lebegjen mindig a szemed előtt. Mindig ez legyen a kérdés. És hadd ajándékozzalak meg benneteket egy kérdéssel. Mit jelent számodra, hogy te Krisztus követője vagy? Ezen gondolkozzatok, jó? Mit jelent? Eljössz az imaházba? Jobb kereszténynek lenni, mint nem kereszténynek lenni? Hát ez egyre kevésbé lesz igaz, sajnálom. Mit jelent a számodra? Követést. Ahova mész, Uram, én oda megyek. Mert ahol te vagy, ott akarok lenni. Bent. Az emberek között. Mit jelent számodra, hogy követő vagy? Fel kell húznunk a szellemi falakat. Bizonyára sokszor hallottátok az elmúlt években, évtizedekben ezt a kifejezést, hogy a kereszténység nem lehet szubkultúra, mert a kereszténységet úgy tekintik, mint szubkultúrát. Mint valami, ami a normális világnak egy ilyen kis alegysége. Hát vannak az ilyenek, az olyanok, meg vannak a keresztények. Nem. A kereszténység fennállása óta, mióta világ a világ, ellenkultúra volt. Értitek a különbséget? A kultúra az az, amit diktál a bennünket körülvevő társadalom. A kereszténység meg azt mondja, hogy értem, de Istennek erről más véleménye van, ami pedig a következő, és átnyújtjuk tálcán az evangéliumot. A kereszténység soha nem lehet megalkuvó, soha nem szolgálhatja ki a kultúrát, és soha nem hagyhatja, hogy szubkultúrává minősítsék. Hanem nagyon erőteljesen és nagyon határozottan azt kell mondani, hogy szeretünk benneteket, ezért el kell mondanunk a kendőzetlen igazságot, hogy Isten nélkül, ha nem valljátok meg a bűneiteket, mentek a pokorra. Na ez az, amit nem szeretnek hallani mostanában. Miért? Mert egyből azt mondják, hogy intoleráns vagy. Egyből azt mondják, hogy milyen szeretet ez. Tudjátok, hogy hogy hívják ezt a szeretetet? Úgy hívják, hogy megmentő szeretet. Amíg nem erősek a saját szellemi falaink, addig mindig meg lesz az a kísértésünk, hogy ki meg beugráljunk. Tehát ismerjük meg Istent. Húzzuk fel a szellemi falakat, és harcoljuk az Úrnak a harcait, mert az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Amen. Atyánk, dicsérünk téged azért, mert határozott véleményed van, és ez a vélemény a szeretet. És köszönjük, hogy ismerhetjük az evangéliumot, hogy érthetjük, hogy hogy működik körülöttünk ez a világ, és tudhatjuk, Urunk, hogy kevés időnk van. Atyánk, szeretnénk a következő 3 évet úgy megélni, minthogyha 3 év múlva te visszajönnél, és tudjuk, hogy kevés az időnk, és mi nagyon szeretjük az embereket, és meg akarjuk menteni őket, hogy egyre többen adjanak hálát a kegyelemért, hogy egyre gazdagodjon a mennynek a lakossága. Urunk, kérünk, ehhez adj nekünk erőt és bátorságot. Bátorítsd fel a te Trinity népedet. Amen.